Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bayer Árpádnak hívnak, és mai vendégem Ablonci Balázs, történész, akivel az 1918-as összeomlásról fogunk beszélni. Szervusz!
Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy hosszabb sorozatnak az első része ez, amikor ezt az 1918 és 20 közötti időszakot veszük egy kicsit jobban, mélyebben górcső alá. Hát nekem ez az az időszak, amit a középiskolában is talán az egyik legnehezebb feladat volt, hogy akkor itt mennyi minden változott. Azóta már tudom, hogy ebben a néhány évben többet változott az alkotmányunk, mint Amerikában a története során. De hogyan néz ki ez az időszak az európai szintéren? Hogyha egy kicsit kiebb lépünk, távolabbról nézzük Magyarországot, vagy hát az osztrák-magyar monarchiát, akkor itt az 1918 előtti egy-két háborús évben milyen ennek a monarchiának a pedigréje? Hogyan képzelik el a nagyhatalmak Európa jövőjét? Attól függően nyilván, hogy melyik oldalon állnak.
Alapvetően zajlik egy világháború, tehát ez egy olyan szempont, amit nem szabad szem elől téveszteni, aminek az osztrák-magyar monarchia az egyik központi szereplője. Tehát egy nagy 52 milliós birodalomról beszélünk, tehát több lakosa van, mint a korszakban Franciaországnak például, és a kontinentális Európa egyik vezető nagyhatalma, nem a legnagyobbak közül, tehát mind ipari erőre, mind hadseregre, mind gazdasági teljesítményre, bizonyos értelemben lecsúszóban van Németországhoz, és bizonyos értelemben Nagy-Britanniához, Franciaországhoz képest is, de azért mégiscsak egy elég nagy birodalom, egy olyan uralkodóval az élén, aki az egyik leghosszabb ideig uralkodó monarka volt egyáltalán az európai történelemben, a magyar történelemben biztos, tehát ugye 1848 óta Ferenc József uralkodik ebbe a birodalomba, hát magyar közjogi szempontból 1867 óta, de hát nemzedékek nőttek föl úgy, hogy ő volt az uralkodó. És amikor elindul a háború, akkor a nagyhatalmaknak, tehát most itt az ellenséges nagyhatalmakról beszélek, olyan nagyon-nagyon kikristályosodott nézeteik nincsenek arra, hogy mi legyen az osztrák-magyar monarchiával. Tehát az egyes államoknak vannak hadi céljaik, Nagy-Britannia nyilván szeretné megtörni a német flotta, meg a német ipar erejét, hogy vegyenek vissza a gyarmatosításból. Franciaország nyilván revansot szeretne venni az 1870-71-es francia-porosz háborúért, visszaszerezni Elzász-Lotaringiát, illetve Elzász-Mozert, nem egész Lotaringia kerül Németországhoz, esetleg a német gyarmatokat visszaszedni, egyáltalán megteremteni a saját maga biztonságát. Ahol valamennyi terv van arra, hogy mit is kéne csinálni a monarchiával, az érdekes módon Oroszország. Tehát az oroszoknak, vagy a cári birodalomnak vannak egyes elképzelése arról, hogy talán Csehországot, vagy legalábbis a szláv lakosságot, vagy az északi szláv területeket ki lehetne szakítani a birodalomból, létrehozni valamiféle Oroszországgal, valamilyen fokon kapcsolódó állami szerkezetet. Szó van már érdekes módon a Kárpátaljáról, tehát hogy az északkeleti felvidék is a ruszin lakossága miatt esetleg az orosz birodalomnak így vagy úgy részévé válhatna. Tehát az Oroszországnak már területi szempontból viszonylag előre haladott tervei vannak. De ugye Oroszország 1917-ben kiesik a háborúból, mert ugye először a 1917 februári forradalom miatt, és aztán a bolsevik forradalom miatt, majd a Brest-Litovszki békével kiesik ebből a küzdelemből. És még a később belépő, 1915 májusában belépő Olaszországnak vannak tervei a monarchiával kapcsolatban. Ezek ugye főleg a részben vagy egészben olasz lakosságú területek elcsatolására irányulnak, tehát itt Dél-Tirol, az Adriai tenger mente, ezek elég hangsúlyosan szerepelnek az úgynevezett londoni titkos szerződésben, ami Olaszország hadba lépésének a körülményeit határozza meg. De alapvetően azért azt lehet mondani, hogy úgy olyan, hogy szüntessük meg az osztrák-magyar monarchiát, ilyen elképzeléssel hivatalos politikai szereplők nem lépnek föl. Az más kérdés, hogy vannak olyan értelmiségiek, ne agyisten akár politikusok is, akik gondolnak ilyesmire, de a háború elején ez nincs eldöntve. Az, hogy az osztrák-magyar monarchiát, és benne Magyarországot is végül felosszák, ez egy 1916 végén, 17-ben induló elég komplikált folyamatnak a része, ami több tényezős. Megpróbál néhány pontban ezt összefoglalni. Azt gondolom, hogy szimbolikus pont Ferenc József halála. Tehát, hogy 1916 decemberében, aki megtestesített bizonyos értelemben sok mindent az osztrák-magyar monarchiából. Még egy pillanatra térjünk vissza azért az elejére, igazából, hogy az atlanti nagyhatalmak szempontjából mi volt az értelme az osztrák-magyar monarchiának. Az értelme az alapvetően az volt, már több száz éve a Habsburg birodalomnak, és ez bizonyos értelemben a magyar szabadságküzdelmeknek is ez volt az állandó problémája, hogy a mondjuk Nagy-Britanniának, vagy akár Franciaországnak is bizonyos értelemben érdeke volt, hogy Közép-Európában legyen egy olyan nagy hatalom, amely ezt a nagyon-nagyon sok nemzetiség és sok felekezetű régiót összetartja. Esetleg a német előrenyomulás elől, főleg 1870 után lereteszeli a Keletet és a Balkánt, és mondjuk az oroszok hasonló típusú esetleges nyugati velleítás elől szintén lereteszeli a Balkánt. Tehát, hogy rendet tart, és valamiféle egyensúlyi szerepet játszik. És egyébként gondoljunk itt azért a spanyol örökösödési háborúra a 18. század elején, addig se foglalkozik nyugat-európai dolgokkal. Tehát ott lefoglalja magát, és ott akkor szépen el van. Ez volt az értelme. Úgymond az értelme az osztrák-magyar monarchiának. Ezen belül Magyarországnak. Tehát ezt mindig hozzá kell tenni, de azt azért érdemes látni, hogy nincs önmagában álló magyar történet ebben a dologban. Ez egy birodalmi kontextusban létezik, európai kontextusban létezik, a Magyarország akkor is, meg most is az. Tehát itt 16 vége egy szimbolikus pont, Ferenc József halála. Franciaországban közben kormányváltás van 16 folyamán, tehát ott Aristide Briand érkezik először a miniszterelnöki pozícióba, aki egy régi motorosa a harmadik köztársaságnak, és ő mondjuk sokkal nyitottabb a britek felé, és a britek egyes elképzelései felé, mint az elődei. Tehát ott megerősödik például a francia-brit együttműködés, ami addig nem muzsikált olyan rettetesen nagyon jól. És aztán pedig jön Clemenceau, ugye 1917-ben, aki hát egy más kategóriai, nehezebben, tehát egyénileg is egy nagyon nehezen összeférhető ember. Egyébként ellentétben a francia politikusok többségével neki vannak ismeretei Közép-Európáról. Egyrészt, mert 25 éven keresztül Kárzsbadba járt fürdőkúrára, ha másrészt nem. Másrészt ugye szokták mondani, hogy a Clemenceau a magyar menye miatt volt ilyen rossz indulatú a magyarokkal. A helyzet az, hogy tényleg volt egy magyar menye, sőt járt Magyarországon, és az akkori Magyarországon, tehát ő Galántán, a mai Szlovákiához tartozó Galántán volt az esküvője a fiának, Michel Clemenceau-nak, egy magyar birtokos csárlányával, Mihna Idával, és fénykép is készült róla, hogy ott ül a galántai anyakönyvi hivatalban az esküvő pillanatában. Tehát ez nem lehet azt állítani, hogy nagyon-nagyon mély ismeretek voltak, de legalább járt a régióban, voltak bizonyos fogalmai. Trencsén Teplicen is volt az esküvő után, ott pihente ki magát, tehát hogy itt voltak bizonyos ismeretei. És hát itt nyilván fontos az Egyesült Államok belépése a háborúba, és elindul bizonyos értelemben egy versenyfutás, hogy ezt a háború utáni új világot ideológiailag ki fogja meghatározni. A versenyfutás egyébként bizonyos értelemben a bolsevikok és Wilson amerikai elnök között zajlik. Tehát ha megnézzük, amikor mit tudom, a nemzetek önrendelkezéséről beszélnek a bolsevikok, Wilson is erről beszél. Tehát az úgynevezett 14 pont, ami 1918 elején tesz közzé az amerikai elnök, mint a jövendő béke alapjait, az arra is szolgál, hogy a bolsevikok, az orosz bolsevik hatalomra jutott, ugye 17 vége hatalomra jutott orosz bolsevikok hasonló típusú szlogenjeit megkerülje, tehát van egy ideológiai szempontja. Bizonyos értelemben úgymond leszámolás jelent a régi világgal, tehát a titkos diplomáciával, persze nem fog leszámolni vele, de az ígéret az ez. Viszont, hogyha megnézzük a 14 pontot, a jelentősége nem abban áll, hogy abban döntöttek volna az osztrák-magyar monarchia felosztásáról. Sőt, ha megnézzük, azt hiszem egyetlen pontán a 10-es pont foglalkozik az osztrák-magyar monarchiával, amiben az van, hogy az osztrák-magyar monarchia népei számára lehető legszabadabb fejlődést kell biztosítani. Na most, hogy mit jelent a legszabadabb fejlődés, ugye ez lehet, tehát ez mit jelent? Autonómiát, egyéni szabadságot, elszakadást? Tehát eleve már ez homályban volt egy kicsit hagyva. Olyannyira homályban volt hagyva, most nem mennék bele a nyelvi finomságokba, de az angol megfogalmazása ennek a 10-es pontnak oly mértékben nem volt egyértelmű, nem lehetett tudni, hogy a legszabadabb kifejlődés lehetősége az osztrák-magyar monarchiára vonatkozik, vagy a népeire. Tehát a washingtoni francia nagykövetnek külön magyarázatot kellett kérnie a State Departmentbe, hogy akkor ez most mit is jelent. Tehát most a felszólítás mellett vagyunk. De a jelentősége az pont ebben az ambivalenciában áll, és egyébként a legutóbbi, tehát mondjuk az évforduló környékén megjelent szakirodalom, Wilson elnökről elég jó monográfiák születtek meg az ő szuverenitás elképzeléséről, és az újabb értelmezések szerint pontosan egy ilyen szubverzív, vagy fellazító jellege van, egyrészt, hogy egy ambivalenciát teremt, és az igazi jelentőség abban áll, hogy elképzelhetővé teszi a monarchia felbomlását a monarchián belül élő nemzetiségek számára. Most az más kérdés, hogy mit üzent a többi nagyhatalomnak. De az volt benne, hogy igen, egy magyarországi szlovák vagy román politikus gondolhatta azt, hogy a lehető legszabadabb fejlődés, tehát hogy akkor ebből elszakadás is lehet, vagy nem kell konfederációban hasonlókba gondolkodni? Ami ugye nincs kimondva a szövegben, másutt sokkal explicitebb, tehát az, hogy Lengyelországot felszabadítjuk, stb. Ugye már nem kezd tekintettel lenni például az orosz érzékenységekre, vagy az orosz szövetség érzékenységére, ugye már Lengyelország elég jelentős része Oroszországhoz tartozott, és akkor lehetett azt mondani, hogy Lengyelországnak újra létre kell jönni. Hasonló egyértelműséggel nem találkozunk az osztrák-magyar monarchiával kapcsolatban. Tehát itt ez egy kulcspillanat, és úgy gondolom, hogy van 3-4 olyan lépcső, ami még ahhoz vezetett. Nem tudom, hogy ezeket most végigmondjam? Vagy...
Szerintem még kérdezek néhányat, mert itt van több kérdés, ami megfogalmazódott. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy itt az amerikai meg a bolsevik világ között megy valamiféle harc ideológiai téren, hogy kihatározza meg. Oroszország nem kiszállt az egészből, és el van foglalva a saját belső dolgaival? Vagy az, hogy ott 22-ig még polgárháború van, gyakorlatilag ennyire erősek kifele bolsevikok, meg aktívak?
Hát ki is szállt, meg nem is szállt ki. Tehát, hogy úgy szállt ki a háborúból, hogy ugye hát a két legfontosabb ilyen az első törvényei, vagy ugye a dekrétum a földről és a békéről. Ugye ez a lenini bolsevik hatalomnak a két első intézkedés. Az egyik nyilván befelé szól, az orosz parasság földességét kielégíteni, és ezzel belső támogatást szerezni. A békéről az pedig egy univerzális üzenet, és az orosz kommunizmusban, az orosz bolsevizmusban azért az univerzalizmus, tehát hogy megváltjuk az emberiséget, most ne menjünk bele a szónak a keresztény párhuzamaival, tehát hogy van egy nagyon erős missziós tudata, hogy nem csak Oroszországban kell a bolsevizmust vagy a kommunista rendszert hatalomra juttatni, hanem szerte a világon, tehát egy a világforradalom küszöbén állunk, és ennek a magja az Oroszországban van, ez azért nagyon erősen benne van. Tehát miközben a saját stabilizálására törekszik ez a hatalom, és megkötik a számukra rendkívül előnytelen Brest-Litovszki békét is 18 márciusában, ugye, ahol elmetek hatalmas területeket vesztenek azért, hogy leálljon a háború, és a saját belső konszolidációjával foglalkozhasson. Azért van egy nagyon erős ilyen, azt mondanám, civilizatórikus vagy messianisztikus tudata igazából az orosz bolsevizmusnak, ne, és ne feledjük, hát ennek része bizonyos értelemben a Bajor Tanácsköztársaság 1920-ban a szovjet-lengyel vagy szovjet-orosz lengyel háború, aminek keretében hát mégiscsak Varsó alatt állnak már az orosz csapatok, és a cél az Berlin, tehát egy német bolsevik forradalmat robbantsanak ki. Tehát van egy nagyon erős messianisztikus üzenet is, miközben azt mondják, hogy egyébként a háborútól ellépünk, mert ez egy csúnya-csúnya imperialista háború, amihez semmi közünk.
Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy orosz kommunista vagy szovjet diplomaták vannak itt-ott, hanem kommunista politikusok itt-ott, és közben pedig látszódik, hogy itt ez alakul, és hogyha otthon elrendezi a dolgait, akkor
is. Egyébként tehát nyilván vannak szovjet diplomaták is, ahol nyilván olyan országok vagy helyeken, ahol felveszik a diplomáciai kapcsolatot Szovjet-Oroszországgal, de hát látjuk mondjuk a legklasszikusabb példa, és bizonyos értelemben ez szolgált aztán elképzelésként a Szovjetunió számára az a Magyar Tanácsköztársaság. Tehát, hogy hazaküldjük a frissen indoktrinált, általában szociáldemokratából lett kommunista politikusokat Magyarországra, esetleg álnéven, mint Kumbélát, jelentős mennyiségű pénzzel egyébként, és akkor abból lesz a Vörös Újság, meg abból finanszírozzák a kialakulóban lévő kommunista párt működését, és hát az egy ugrásszerű, ez egy döbbenetes mértékű fejlődés, tehát 18 novemberében jelen létre a Magyar Kommunista Párt. Most ne firtassuk, hogy hol, ugye van egy saját legendája, hogy Visegrádi utca, de közben tudjuk, hogy még nem a Moszkvából hazajöttek, de már korábban megalapítják a pártot, de mindenesetre 18 novemberében, és 19 márciusában átveszik a hatalmat. Tehát néhány hónap alatt gyakorlatilag úgy fölszívják magukat, nyilván nincsenek sokan, de azért addigra, 19 márciusára Budapesten és egyes nagyvárosokban van egy elég jelentős kommunista aktivista maga, akikre lehet támaszkodni. Akiknek egy része a szociáldemokratáktól jön, egy része a párton kívüliektől jön, egy része olyan értelmiségiek köréből jön, akik más lehetőséget nem látnak. Tehát, és ez egy nagyon imponáló példa a Szovjetunió számára, hogy hát akkor így kell csinálni. A Bajor Tanácsköztársaság egy kicsit más, ott annak van egy belső logikája is, többen most nem mennék bele, ugye a 19 áprilisában, tehát ott helyi baloldali szociáldemokraták, meg mások, és van egy kicsit ilyen értelmiségi messianisztikus tudat ott is van, de az orosz ráhatás az nem ennyire egyértelmű, mint Magyarországon.
A másik kérdésem az pedig arra vonatkozik, hogy említetted Ferenc József halálát, és ott elindult egy felsorolás, hogy milyen lépések, vagy milyen tényezők vezettek oda, hogy a monarchia végül is 1918-ra feloszthatóvá válik. És itt azt hiszem, hogy egy kicsit elkanyarodtunk az osztrák-magyar monarchia értelmében. Tehát, hogy azon kívül, hogy meghal Ferenc József, aki ennek az államnak az egységét szimbolizálja, mi az, ami még változik?
Ugye itt, ahogy említettem, a percepcióban nagyon fontos a 14 pont, de azok a lépések, amik még ehhez a felosztáshoz vezetnek. Egyrészt ugye trónra lép Károly, hát nekünk király, mármint magyaroknak király, tehát nekünk negyedik Károly, aki ugye bizonyos különbéketárgyalásokat kezd. És diplomáciai ügyetlenség meg egyebek miatt ezek napvilágra kerülnek. 1918 elején. Egy nyilvános polémia alakul ki, Ottokar Csernin, osztrák-magyar külügyminiszter tetemre hívja Clemenceau-t, Clemenceau azt mondja, hogy de hát ti kezdeményeztetek titkos tárgyalásokat, most mit dumáltok? Ugye ez a német szövetségessel szemben egy rettenetesen kínos helyzetet teremt. Ugyanis negyedik Károly azt mondja például az egyik feltétel, hogy az osztrák-magyar monarchia átalakul, de nekik például nincs kifogásuk ez a Lotaringia visszatérése ellen. De hát ez a klasszikusan ugye a más testrészével verni a család, tehát ugye monarchiának kevés köze van, viszont ez Németországot érinti, és nem jól érinti. Tehát onnantól fogva, hogy az eleve nagyobb katonai, gazdasági, ipari potenciállal rendelkező Németországgal szemben, az osztrák-magyar monarchia hát egy ilyen nagyon-nagyon fura kényszerhelyzetben van, hiszen kvázi árulásra készült. Na most erre ugye ezt megpróbálják megjavítgatni ezt a dolgot. 18 május elején aláírják a úgynevezett Spy egyezményt, ugye Spa, ahogy a neve is mutatja, ez egy fürdőváros Belgiumban, és ott van a nyugati német csapatok főhadiszállása, és ott tartózkodik éppen második Vilmos, és aláírnak egy egyezményt osztrák-magyar monarchia és Németország küldöttei nagyvonalakban arról szól, hogy létre kell hozni Németország és a monarchia között egy vámuniót, közös vezetés alá kell helyezni a hadsereget, ugye ez mindenki, aki érti, vagy tisztában van, ez praktikusan német vezetés jelent, tehát nyilván, mint az erősebb, jobb. Tehát az látszik, hogy a monarchia számos szempontból alárendeli magát Németországnak. És hát hasonló helyzet van egy vámunióval is, a sokkal erősebb német ipar nyilván le fogja tarolni Kelet-Európát, vagy Közép-Európát. Ennek az egyezménynek aztán vannak ilyen szakértői tárgyalások, ezek nagyon sokáig elhúzódnak, tehát nagyon vicces, hogy 18 októberében Salzburgban szakértői szinten zajlanak az egyeztetések arról, hogy akkor a bőrkvóta az majd hogyan fog kinézni a vámunióban. És ez viszont, ugye az üzenete, mert ez azért kiderül Párizsban, Londonban, Washingtonban, az az, hogy miért is harcolunk? A német kontinentális hegemónia ellen harcolunk. De hát hiszen itt van az ajtóban a német kontinentális hegemónia, hiszen a monarchia az önálló cselekvőképességének az utolsó morzsáit is leadja éppen a németeknek. Hiszen a hadseregét is alájuk rendeli, és bizonyos értelemben a gazdaságát is a németek alá rendeli. Tehát innentől fogva az a funkció, amit mondjuk 200 évre visszamenőleg a Habsburg monarchia betöltött Közép-Európában, jelesül az, hogy mondjuk bizonyos német törekvéseknek is ellene szegüljön, ez láthatóan már nem működik. Ráadásul ezt a hangot erősítik fel olyan tervek, mint Friedrich Naumann, német liberális politikusnak a Mittel-Európa terve, ugye erről, aminek különböző a fogadtatásában, most nem menjünk bele, de 16-17-ben ez olyan sok mindenkit foglalkoztat. Ráadásul ugye 18 márciusában, ahogy említettem, ugye megkötik a Brest-Litovszki békét. Ezt kevesen tudják, de 18 februárjában a központi hatalmak kötnek egy első Brest-Litovszki békét Ukrajnával, az éppen akkor létrejövő Ukrajnával, amit Broadfriednek, tehát kenyérbékének neveznek, nagyon sokan azt remélik, hogy az Ukrajnából jövő gabona fogja a német élelmezési problémákat megoldani. Aztán nem ez lesz, egyébként főleg román gabonával oldják meg amúgy a német élelmezési problémák egy részén. És aztán 18 májusában megkötik a bukaresti békét, ugye a román féllel, és látható, hogy a román iparra, meg főleg a gazdaságra a német tőke ráveti magát. Egyébként panaszkodnak is a magyar üzletemberek, hogy a németek nem engednek oda senkit gyakorlatilag. És ugye ne felejtsük el, hogy a korszakban Románia a világ egyik legnagyobb kőolajkitermelője. És az egyetlen olyan nagy kőolajkitermelő régió, amely elérhető távolságban van Németország számára. Tehát a többi közel-keleti, vagy akár a bakúi, tehát a Kaszpi-tenger menti, az ugye nincs benne a német akciórádiuszban, a Románia benne van. Tehát, hogy egy fontos ország, jelentős mezőgazdasági termeléssel.
Bocsánat, a kőolaj ekkor már még a annyira motorizáció...
Nem, még annyira nem, de azért ugye az autók a kialakulóban fél lévő motorizációhoz, és már elkezdődnek azért ugye, akkor még a hajók többség azért szénnel megy, de azért ez, tehát az olaj, most technikailag, ha pontosat kéne mondanom, de úgy tudom, hogy a kőolaj, mint a hajók hajtóanyaga, az azért föl-fölbukkan, de mindesetre a motorizációban kulcs szerepe van, és ebben azért fontos. Még ha nem is olyan fontos, mint mondjuk a második világháborúban, ahol szintén Románia jelentőségét bizonyos értelemben ez adta. Tehát, hogy itt úgy tűnik, hogy kialakulóban van egy német gazdasági hegemónia, ami ellen küzd az Antant. Tehát, hogy itt van egy ilyen, hogy az osztrák-magyar monarchia fokozatosan veszít a jelentőségéből a nyugat szemében, tehát mondjuk Párizs-London szemében, és nagyon jól látszik a váltás, tehát 18 májusában vagyunk, hogy például az amerikai békeelőkészítésben, ez Glant Tibor csodatosan bemutatta az okmánygyűjteményében, az úgynevezett Inquiry, tehát az ilyen professzorokból, meg hasonlókból összejött ilyen tanácsadó testület Wilson elnök mellett, 18 májusában az elnök megüzeni, hogy dobjanak el mindent, tehát az eddigi konföderációs terveket, mert a tervek arról szóltak, hogy akkor háború után a monarchiát esetleg konföderációval alakítjuk, kicsit demokratizáljuk, meg vannak a térképek is erről egyébként. Magyarország nagyjából úgy maradt volna, Erdélyt kicsit leválasztották volna, és akkor valami külön igazgatás, de maga a birodalom körvonai, csak hogy akkor a csehek is kaptak volna autonómiát, a lengyelek is. Na most ehhez képest az elnök azt mondja 18 májusában, hogy hagyjuk az egészet, És innentől a terveknek a monarchia felosztásáról kell szólni. Ami egy nagyon szép példa arra, hogy hogyan változik meg a gondolkodás egy pillanat alatt. És ebben a gondolkodásban nagyon fontos szerepet játszanak a nemzetiségi ellentétek, tehát ugye propagandisztikusan már az elő van készítve, hogy hát a monarchia népek börtöne, stb. Ami most hát természetesen tudjuk, hogy nem így volt, egy háborúban vagyunk, tehát már ennek a megágyazása zajlik mondjuk a 19. század vége óta. Magyarországgal kapcsolatban, de nem csak, tehát a birodalom osztrák részével kapcsolatban is. És akkor erre rákapcsolnak, 18 tavaszán van Rómában egy a monarchia elnyomott nemzeteinek kongresszusa, és megint csak 18 májusában történik egy kulcsmozzanat. A.G.P. Taylor, angol történész mondta, hogy a monarchia, azt nem biztos, hogy pontosan idézem, de a lényeg az, hogy a monarchia sorsát a távoli Cseljabinszk vasúti peronyán döntötték el. Mi is történt? Cseljabinszkban a vasútállomáson találkozott két vonat egymással. Az egyik nyugatról keletre, a másik keletről nyugatra tartott. Az egyikben orosz oldalon harcoló csehszlovák legionáriusok voltak, ezek ugye olyan katonák, akik az orosz hadseregben szolgáltak egy önálló alakulatban, és az emigrációban lévő csehszlovák nemzeti tanács irányítását fogadták el. És a bolsevik forradalom kitörése után ők kvázi semleges pozíciót foglalnak el, és azt mondják, hogy mi hazamegyünk. Tehát ez az orosz polgárháború, meg ez az egész sztori, ez nem a mi történetünk. Mi Európába akarunk menni, harcolni Csehszlovákiáért. És hát erre nincs más út, akkor szóval, mint a transzszibériai vasút. Tehát, hogy ők eljutnak Vlagyivosztokig, és akkor onnan hajóval Európába kerülnek. És egy ilyen vonat találkozik egy, hát egyes információk szerint osztrák-magyar hadifoglyokkal, más információk szerint osztrák-magyar származású, tehát az osztrák-magyar monarchiához tartozó, de egyébként szovjet vörös katonákkal. De valószínűleg inkább hadifoglyokkal teli vonattal, szót követett, tehát valami konfliktus alakult ki a vasútállomáson, és a csehszlovák legionáriusok, mivel jobban föl van a fegyverzet, megisolnak hadifoglyokat, és hát elfoglalják először a város, majd aztán rájönnek, hogyha nem akarják a rövidebbet húzni a szovjet-bolsevik hatalommal szembe, elkezdik az egymást követő vasútállomásokat és városokat a Trans-Siberia Express mentén elfoglalni, hogy biztosítsák a saját hazajutásukat. És ebben a pillanatban ki lesz a szövetségesük, a fehérek lesznek a szövetségesek, valamint az orosz fehérek, sok-sok áttétel egyébként az Antant, akik fölkiáltanak, hogy hoppá, hát nekünk van egy viszonylag potens katonai alakulatunk a bolsevik Oroszország szívében, akik hát milyen tökösen kiállnak a nyugati demokráciák mellett, és ez az a pillanat, aminek hatalmas ilyen propaganda ereje van, tehát 18 júniusában a Versailles-ban ülésező legfelsőbb hadi tanács szövetségesnek ismeri el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Franciaország emigráns kormánynak ismeri el 18 júniusában ugyanezt a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot. Sorban az összes nagy antant hadviselő elfogadja őket. Az Egyesült Államok az utolsó 18 szeptemberének első napjaiban elismeri a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot kormánynak és társult hatalomnak. Tehát ugye a hivatalos megnevezés az antant országainak szövetségesek és társult hatalmak. Tehát azt jelenti, hogy legitimnek fogadják el a csehszlovák kormányt, és szövetségesnek. És ez egy kulcspillanat. Abból a szempontból, hogy a monarchia lehet, hogy túlélhetett volna egy olyan területi csonkítást, oké, elveszíti a háborút, Bukovina, teszem azt, hogy a periférián elveszíti Triestet, az olaszok javára, itt tudom én, Bosznia-Hercegovina belekerül valamilyen délszláv államalakulatba, de Csehország, az, hogy mondjam, a monarchia szíve bizonyos értelemben. Tehát Prága, meg az egykori cseh királyság részei azok, olyan integráns részei, még ha nem is szerepelnek a közjogi konstrukcióban, és ezt a cseh politikai elit ideig akart, hogy ne dualizmus legyen, hanem trializmus, és akkor valami három hatalmi központ legyen, amit egyébként a magyar politikai elit kaszált el rendszeresen, vagy a magyar politikai elit ezt nem szerette volna nagyon. Tehát, hogy itt ez az a pillanat, amikor így bizonyos értem az agyak is átállítódnak. Tehát, ha elismerjük a csehszlovák kormányt, hát akkor viszont vigyük végig a dolgot, osszuk fel a monarchiát, elégítsük ki azokat a nemzetiségi igényeket, amik ezzel kapcsolatban vannak. Tehát azt gondolom, hogy ez a 3-4 mozzanat, különbéke kísérlet nyilvánosságra kerülése, spy egyezmény, ezek a különböző békék 18 első felében, a német hegemóniától való félelem, és amikor már úgy döntöttek, hogy akkor osszuk fel, a nemzetiségi törekvések támogatása, ezek vezettek a monarchia felbomlásához.
Azért, hogyha megnézem itt a képet, akkor itt IV. Károlynak kulcs szerepe van, nem? Tehát az ő politikai döntései nyomán kerül a monarchia abba az állapotba, hogy 18 nyarán már inkább a felosztása van terítéken, mint a megtartása.
Ez valószínűleg nem biztos, hogy személyfüggő. IV. Károly valószínűleg egyébként meg akarta menteni a monarchiát, tehát ő őszintén hitt abba, hogyha kiszállunk, a birodalom kiszáll a háborúból, még az is a fejbe volt, esetleg demokratizálni lehetne, átalakítani a döntéshozatalt, ugye 18 októberében ugye kibocsátja ezt a bizonyos Völker manifestet, amit ugye azért hívnak így, mert ez egy ilyen kiáltvány a birodalom népeihez, hogy an meinem Völker, tehát hogy így kezdődik a népeimhez, ekkor szólítja fel őket például a nemzeti tanácsok létrehozására. Tehát azok a nemzeti tanácsok, amik létrejönnek, és bizonyos értelemben ennek a kiválásnak a motorjai lesznek, ezek egy uralkodói noszogatásra születnek meg. És aztán már ugye arra is hajlandó lenne, hogy bizonyos értelemben valamiféle föderalizálást is elfogadjon, vagy támogasson. Erre viszont, ezt meg megint nem szoktuk hangsúlyozni, a magyar politika elit mondja azt. Egyébként majdnem pártfüggetlenül. Tehát a Tiszaféle munkapárt, az Andrássyféle alkotmánypárt, és a függetlenségek egy része is azt mondja, hogy ja, hát akkor viszont itt a 1867-es kiegyezés jogi alapjai szűnnek meg, hogyha itt konfederációt akarunk csinálni. És a magyar parlament az egyik utolsó ülésén fölmondja a kiegyezést. Tehát azt mondja, hogy oké, akkor az 1867-ben, azt hiszem 12-es törvény nem érvényes többé, tehát innentől fogva akkor personál unióban vagyunk, tehát az, hogy van egy uralkodó, de Magyarország innentől fogva önállóan intézi az ügyeit. Tehát ezt nem szoktuk mondani, de azért Magyarország is, úgy vagy a magyar politika elit, akkor úgy mondanám, borítja az asztalt egy adott ponton, mert ez a föderatív berendezkedés nekik nem felel meg egyébként bizonyos értelemben logikusan, tehát nem azért, mert gonosz emberek voltak, hanem azért, mert azt látták, hogy egy birodalomban 14 nagyobb nemzetiség van, ha van 14 nagyobb nemzetiség és 14 nagyobb nemzeti tanács, azonban a magyar az egy lesz. Egy olyan birodalom helyett, ahol ami egy dualista struktúra, tehát ahol van egy osztrák fél, meg egy magyar fél, és az ő alkuik döntik el a dolgot, egy áll szembe egyel. Ha egy áll szembe 13-mal, az egy nagyon nehezen kezelhető helyzet. És ráadásul úgy, hogy ezeknek a nemzetiségeknek egy része nyilvánvalóan a magyar politikai nemzet rovására akar megerősödni. Akár területileg, akár nemzetiségileg, akár demográfiailag, minden, vagy kulturálisan, most tök mindegy. Tehát, hogy itt ezért álltak szemben ezzel az egész történettel.
Meg is érkeztünk Magyarországra ezzel a magyar politikai elithez. Önálló külpolitika nélkül Magyarország tud-e bármilyen szinten akciót végrehajtani, vagy pedig mindig csak reagálni tud?
Hát ugye itt az fontos, hogy nincsen önálló magyar külszolgálat. Tehát, hogy vannak magyarok a monarchia diplomáciai szolgálatában, akár egész magas poszton. Most utalok itt arra, nagykövetek, meg utalok itt arra, hogy azért voltak magyar külügyminiszterek is a közös külügyi szolgálat élén. Andrássy Gyulától Burján Istvánig, tehát hogy, és ugye a monarchia utolsó külügyminisztere, az úgy hívták, hogy ifjabb Andrássy Gyula egyébként. Tehát, hogy itt van egy keretes szerkezet, mert ugye a papája is volt a külügyminiszter. Ugyanakkor az nem azt jelenti, hogy egy országnak nem lehet külpolitikája attól, hogy nincsen külszolgálata. Tehát mondjuk a Csehszlovák Nemzeti Tanácsnak sem volt külszolgálata, nem különböző emisszáriusai voltak, meg befolyásos képviselői, tehát hogy ettől lehetne. És most van egyébként sajtó alatt Romsics Gergelynek egy csodálatos könyve, tényleg egy nagyon vastag könyve 1918-20 magyar külpolitikai gondolkodásáról. És Gergely rettenetesen szépen bemutatja azt, hogy van magyar külpolitikai gondolkodás. És különböző iskolák vannak. Vannak, akik inkább egy ilyen liberális, pacifista irányt vesznek, vannak, akik egy megerősödik, főleg a háború második felében egy magyar imperializmus, akik pont 18 nyaráig egészen elképesztő terveket fogalmaznak meg. Éppen azért, mert úgy néz ki, hogy mi nyertünk. Tehát Romániát legyőztük, Szerbiát legyőztük, ugye az olaszokat majdnem kiütöttük a háborúból, az oroszokat legyőztük, tehát az, hogy a nyugati fronton zajlanak harcok, az tulajdonképpen nekünk nincs közünk. És ez megjelenik nagyon hangsúlyosan, beszédekben, írásokban, naplókban. Tehát nagyon fura, hogy egyszerre van egyfajta veszélytudat, amit mindenki igyekszik, nagyon fura módon igyekszik lenyomni magába. Tehát inkább naplókban találni ennek nyomát, hogy hát ha elveszítjük, itt bajok lehetnek, meg úristen, mi lesz itt. Nyilvánosan inkább az optimizmus dominál. Tehát, hogy van egy veszélyérzet, amit láthatóan a politikai elit tagjai elnyomnak magukban. És mondom ezt úgy, hogy nagyon sokrétű politikai gondolkodás van, de alapvetően ezek az irányzatok azért nagyon sokáig megegyeznek abban, tehát a mainstream, hogy valami divatosat mondjak, hogy a főáram, megegyezik abban, hogy abban a 19. századból örökölt, kicsit ilyen liberális, hegemonisztikus gondolkodásban, most a hegemonisztikust azt úgy gondolom, úgy vélem, tehát nem pejoratívan használom, csak hogy egy liberális korszakban vagyunk, tehát olyan nincs, hogy országok eltűnjenek. Jó, kicsit meggyengülnek, meg elvesznek tőlük ezt az, de olyat, hogy felosszanak, olyan azért nincs. Ezzel bizonyos értelemben nyugtatják is magukat.
Hát legfeljebb Lengyelországban, de az is régen.
Igen, az is volt, és hát ki tudja, stb. Ugye már a háború alatt már az oroszok is bekínálnak, vagy a cár is bekínál mindenfélét a lengyeleknek. Tehát, hogy ilyen azért nincs, meg az azért régen, Lengyelország is régen volt, tehát, hogy nem. De mondom, közben van egy rossz előérzet, csomó mindenkinél, de hivatalosan egyébként van egy ilyen, tehát a mainstream azért azt gondolja, hogy jó, lehet, hogy nem minden olyan nagyon jó, de hát meg ha esetleg veszítünk. De hát 18 közepén már úgy néz ki, hogy tulajdonképpen mi nyertünk, mert elértük a háborús céljainkat. Megszűnt az orosz fenyegetés, Szerbiát megleckésztettük, most az más kérdés, hogy milyen áron, de tehát az 18 nyarától lép be, hogy hát ennek lehetnek azért komolyabb következményei. Ugye van egy nagyon szimbolikus pillanat, én azt hiszem, hogy ilyen a Szent István csatahajó elsüllyesztés, hogy a Szent István csatahajó 18 júniusában, ugye ez egy olyan elsüllyesztés, amit azt hiszem a világon elsőként filmre is van véve. Tehát még ma is a YouTube-on valaki beüti, meg tudja nézni ezt a néma film felvételt, hogy hogyan süllyed el. Ugye az osztrák-magyar monarchia flottájának legmodernebb hajója, és hát Szent Istvánról van elnevezve, nyilván egy nyilvánvaló üzenet volt az osztrák-magyar hadvezetés, meg a flotta részéről, egy üzenet a magyar rész felé, hogy róluk is vannak hajók, tehát hogy magyaroknak fontos személyiségekről vannak hajók elnevezve, és egy nagyon gyorsan elsüllyed egy teljesen pimp ilyen olasz torpedó támadásra 18 június elején, tehát ez mondjuk a szimbolikus rész, Szent Istvánról elnevezett hajó. És a kevésbé szimbolikus az pedig a Piavei offenzíva 18 június végén, hogy a Piave egy észak-olaszországi folyó, ott húzódik a kaporetői áttörés után, nagyjából ementén húzódik az osztrák-magyar-olasz front, amit megpróbál áttörni az osztrák-magyar monarchia hadserege, és hát ez totális kudarcba fullad. Nagyon-nagyon lefogyott katonákkal, ugye itt Hatos Pálnak a Csodálatos Elátkozott Köztársaság című könyvében van elképesztően plasztikus leírások arra, hogy ilyen 50 kilóra fogyott rongyokba öltözött katonákkal. Ugye Veres Péter az író, aki ott szolgált, leírja. Egyébként Tamás Járon is fiatal katonaként harcolt a Piavénál. Leírja, hogy milyen körülmények között harcolnak, és igazából az a csoda, hogy az első néhány napon valamiféle eredményt sikerült elérni. De pillanatok alatt összeomlik a támadás, kiderül, hogy a kaporettót már nem lehet megismételni, ami egy évvel korábban ment, az most már nem fog menni, mert az olasz hadsereg megerősödött, francia meg brit segítség érkezett, tehát hogy ez így nem fog működni, és az osztrák-magyar monarchia már nincs abban a helyzetben, hogy offenzívát tudjon indítani. És az azért elkezdi generálni azokat a folyamatokat, amiknél én azt gondolom, ez kevesen tudatosítják magukba, a monarchia háborús felbomlásában nagyon fontos szerepe van, ugye egyrészt az oszmán birodalom kilépésének, de az a Mudroszij fegyverszünet 18. szeptember végén, de még inkább a bolgár fegyverszünetnek. És az látszik, hogy ez elkezd katalizálni olyan folyamatokat Magyarországon, hogy más nem mondjak, újból elkezdik a keleti, meg délkeleti határszéről. Például, ez egy nagyon messzire vívő példa, elkezdik a múzeumi műkincseket az ország belsejébe szállítani. Tehát ahogy 16-ban a román betörés elől mondjuk a Székely Nemzeti Múzeum dolgait, meg a gyulafehérvári érseki kincstár dolgait Magyarország belső részeire, főleg a Nemzeti Múzeumban hozzák, amiket aztán visszavisznek, de néhány helyen kise csomagolják őket. 18 őszén a szeptemberi bolgár fegyverszünet után elkezdik visszaszállítani az ország belsejébe. Tehát látszik, hogy érzékelik, hogy itt mi a helyzet, és ugye nagyon sok, ha vannak még kulcsmondatok, ugye mindig nagyon sokat szoktunk beszélni, és Linder Bélának a nem akarok katonát látni mondatáról, de hát Magyarország összeomlásában abszolút ugyanilyen kulcs szerepe van Tisza István 18. október 17-én a parlamentben elmondott beszédének, hogy amikor Károly Mihálynak válaszul, azt mondja, hogy ezt a háborút elveszítettük. És ha megnézzük az emlékiratokat, ez egy ilyen döbbenetes visszhangot kelt. Tehát Veres Péter emlékirataiba is benne van, meg Kozma Miklós huszártiszt, későbbi MTI elnök, meg belügyminiszter emlékirataiba is benne van. Tehát, hogy úristen, ha Tisza is ezt mondja, ugye Tisza, aki a háborús kiállás, meg maga az egész figura egy ilyen bronzalak volt, tulajdonképpen egy ilyen a magyar háborús kitartás egyik ilyen szimbóluma, és úristen, ha Tisza is azt mondja, hogy elveszítettük a háborút, akkor tényleg elveszítettük a háborút. Az más kérdés, mondom, hogy ezt reakcióként mondta, tehát Károly mondta, hogy ezt a háborút elvesztettük, és akkor Tisza erre rákontrázva mondja azt, hogy ezt a háborút valóban koncedálom, hogy ezt a háborút elvesztettük. Tehát, hogy itt ennek elképesztő ereje van ennek a mondatnak, nagyon sok mindenkinek visszaköszön.
Egy pillanatra meg tudnád világítani a polgárfegyverszünetnek a helyzetét, hogy ez miért okoz ekkora...
Azért, mert onnantól fogva, ugye, tehát, hogy kikkel szemben teszi le a fegyvert Bulgária. Még, hát a brit-francia, hát ilyen expedíciós haderő, akik ugye a Szalonikibe vannak éveken keresztül bezárva. Valaki azt mondta, valamelyik korszakbeli megfigyelő mondta ilyen viccesen, hogy ez a központi hatalmak legnagyobb hadifogolytábora. Tehát, hogy igazából éveken keresztül, ugye a zűrös, először semleges Görögország területén van egy expedíciós haderő, ami éveken keresztül nem mozdul, kisebb csetepatékban benne van, és akkor születik egy politikai döntés, hogy akkor elindulnak fölfelé, észak felé a Balkánon. És a bolgár hadsereget is, hát kiderül, hogy ennek nem tud ellenállni. Ugye vannak velük szerb csapatok is egyébként, meg akkor már Görögország beszáll a háborúba, tehát a Margón vannak görögök is, de a lényeg az az, hogy hát Bulgária az Románia közvetlen szomszédja, tehát a balkáni front, az akkor gyakorlatilag összeomlott. Tehát ott egy olyan lyuk keletkezik Bulgária kiesésével, amit nem lehet pótolni. És ugye Szerbiát ugye legyőzte az osztrák-magyar monarchia, de nem kötött vele sem fegyverszünetet, sem békét. Tehát formailag a szerbek tovább is benne vannak a háborúban. A szerb kormány, meg a király elmenekül Korfura, de létezik ma, nagyon megtépázva, de van szerb hadsereg, van szerb politikai elit, akik nem kötöttek fegyverszünetet, tehát továbbra is társult hatalomnak számítanak, és bizonyos értelemben a Párizsi Békekonferencia majd szépen jelzi, hogy a Szerbiának van az egyik legnagyobb respektje a háborús kitartása miatt. Ez a delegátusok, úgynevezett fődelegátusok számában szépen leképezhető. A románok teljesen ki voltak bukva, hogy nekik csak egy fődelegátus jár, a szerbeknek meg három. És azt hiszem, a Belgium van még hasonló pozícióban, ők a háború elejé szerepük miatt, tehát ők kvázi a német invázió áldozataiként szerepelnek. Tehát Belgium és Szerbia a társult hatalmak közül, amelyek a legtöbb fődelegátussal rendelkeznek a, majd a békekonferencián. Tehát van szerb hadsereg, és társulva François Desprez tábornoknak az általa vezetett ilyen tesszaloniki hadsereghez elindulnak fölfelé a Balkánon. Bulgária kiesik, van néhány tízezer katona a Balkánon, vagy talán százezres nagyságrendű német és osztrák-magyar katona a Balkánon, de az látszik, hogy nem lesz elegendő arra, hogy ezt. Tehát ott onnantól fogom, mindenki tudja, hogy az már Románia, illetve hát Erdély kérdését veti föl, hogyha a bolgár front kiesik, és ebben egyébként tökéletesen igazuk van. Tehát ez a lényege. A mudroszi fegyverszünet, igen, nyilván az oszmán birodalom fegyver sem érintette jól, de az egy távolabbi történet volt. A bulgár fegyverszünet világosan jelezte, hogy itt nagyon-nagyon komoly bajok lesznek.
Gyakorlatilag egy teljesen új frontot kellett volna nyitni, az amúgy is.
Hát igen, és kimerült. Ugye nem szoktunk arról beszélni, de tulajdonképpen a belgrádi fegyverszüneti konvenció 18 novemberében, amit ugye már a Károlyi kormány köt majd meg François Desprez csapataival, ugye arról szól, hogy van egy, nem tudom én most fejből, de egy 500 kilométer hosszú front, ami nincsen katona. És közben ugyanezen a fronton meg jönnek szembe Magyarországgal, tehát most vagy megállítjuk, és arra valószínűleg nem fog senki megállni, és fölemeljük az ujjunkat, és azt mondjuk, hogy ho-ho, a padovai fegyverszünet 18. november 3-án, ugye, amit az olasz frontra kötöttek, hát annak értelmében nem lehet ide bevonulni, hát nyilvánvalóan egy ilyen több százezeres haderő esetén ezt nem fogja őket érdekelni, hogy mi emelgetjük az ujjunkat. Tehát vagy fegyveres erő tud nekik szemben állni, és az jól látszik, hogy a balkáni osztrák-magyar haderő az a szétporlik, tehát ugye Köves Herman tábornagynak a hadserege gyakorlatilag mire eléri az osztrák-magyar határokat, a jelentés az az, hogy 80 ezer ember, aki ebben a hadseregben benne van, az szétszalad. Nincs. Tehát Újvidékre úgy érkezik meg Köves, hogy gyakorlatilag a közvetlen tiszti környezetén kívül senki nincs. A katonák hazamennek egész egyszerűen. Tehát, hogy nincs velük szemben haderő, és a kormánynak, tehát vagy azt mondja, hogy fegyveresen ellenáll, láthatóan nem megy, vagy ezeknek a csapatoknak a parancsnokai egyezik meg. Tehát annak valószínűleg nincs semmi kösebb eredménye, hogy azt mondjuk, hogy a Villa Giustiban nem ezt beszéltük meg. Tehát, hogy ezt valószínűleg François Desprez azt mondja, hogy hát most nem idézném itt a viccbeli papagáj, de hogy hát kit érdekel most akkor. Nem, tehát,
nem. Ezt a háborút valóban elvesztettük, mondja Tisza, és akkor ez a mondat és a hozzátartozó helyzet mit indít el a társadalomban? Azt mondtad, hogy a hadsereg az lényegében, vagy hát a legénység, ahogy elindul haza, teljesen haza is megy, anélkül, hogy alakulatként érkezne már
sokszor. Nem mindenki, tehát nagyjából úgy tűnik, hogy a hadseregnek körülbelül az egyharmada, tehát a magyar illetőségű katonáknak körülbelül az egyharmada érkezik meg, úgynevezett zárt alakzatban Magyarország. Ez azt jelenti, hogy a tisztek vezetése alatt, a fegyvereit megtartva, nagyjából egy mondjuk egy vasúti vagonba, vagy egy vasúti szerelvénybe. Ez Révész Tamás kitűnő könyvében szerepel, hogy ha megnézzük, mely alakulatok azok, akik zárt alakzatban jönnek haza, hát azok, akik messzebbről jönnek. Tehát akik Olaszországból jönnek, meg a nyugati frontról, kevesen tudják, de nyugati fronton is szolgál néhány osztrák-magyar alakulat. Ukrajnából, mert a katonák pontosan tudják, hogy ha haza akarnak jutni, akkor nekik mondjuk Trentóból elég kevés esélyük van a nyelvtudás nélkül, stb. Hazakeveredni a több száz kilométerre lévő Magyarországra. Tehát akkor van esélyük, hogyha van velük tiszt, aki beszél nyelveket, mondjuk németül, még akkor is, hogyha ezek tartalékos tisztek, általában ekkor már eléggé megfogynak a hivatásos tisztek a osztrák-magyar hadseregben, megtartják a fegyverüket, mert tudnak akkor mozdonyt, szenet, ellátmányt szerezni az egyes állomásokon. Nagyon éles konfliktusok, lövöldözések vannak például az osztrák vasútállomásokon a hazafelé tartó magyar katonákkal, számtalan helyen megpróbálják elvenni tőlük a fegyvert, elvenni a mozdonyt, elvenni a vagont, nem adnak szenet, stb. Egészen véres konfliktusok vannak jól emlékszem, az Eperjesi 67-es Honvéd gyalogezrednek a katonáit végig géppuskázzák a bécsi Westbahnhofon, mert nem adják le a fegyvereiket, és több ember meghal. Tehát, hogy fegyveres konfliktusok törnek ki abból, hogy ezek el akarják venni a fegyvert, ezek a különböző polgárőrségek, Volkswerek, vagy éppen a regulárisnak tekintető osztrák hadsereg katonái. Tehát, hogy itt nagyon komoly konfliktusok vannak, és az egyéni, hogy mondjam, még a legegyszerűbb katona is ezt be tudja látni, hogy akkor fogok hazajutni, hogyha a tisztemnek engedelmeskedem. De nagyon sokszor látszik, hogy amint hazajönnek Magyarországra, vagy az állomás helyükre, a katonák szétspiccelnek és hazamennek. Tehát, hogy itt ez azért eléggé jól látszik, és Tisza kijelentése még annyiban is katalizálja a folyamatokat, hogy utána a magyar parlamentben nemzetiségi képviselők állnak föl, Csicsó Pop, ugye a román nemzeti párt nevében, ha jól emlékszem, Matus Dula a szlovák nemzetiségi képviselők nevében, és azt mondják, hogy az állami kötelékünk Magyarország a véget ért. Ami akkor még óriási megbeszólogatást vált ki, de tulajdonképpen, hát itt pillanatok alatt, tehát ezek a mondatok elhangzanak 18. október második felében. November, ha jól emlékszem, 9-én vagy 10-én a Román Nemzeti Tanács már követeli, hogy a Román Nemzeti Tanács megkapja a fennhatóságát annak a 26 részben vagy egészben románok által lakott vármegyének, amit egyébként már a december 1-i Gyulafehérvári Román Nemzeti Gyűlés is követelni fog. Tehát, hogy itt ez néhány hét alatt bizonyos értelemben a Román Nemzeti Tanács követelések konzisztensek maradnak. Tehát ők gyakorlatilag azt mondják, hogy oké, itt vége, és ezt mondja Gyulafehérváron is, meg azután is, hogy ezeket meg akarjuk szerezni. Tehát innentől fogva sok mindenki számára nyilvánvaló lehet, és ez katalizálja nyilván a nemzetiségi eliteket is, ezek a kijelentések. Tehát Tisza kijelentésének nyilván a magyar közvéleményre gyakorolt hatásán kívül van egy hatás a nemzetiségi közvéleményekre is, akármennyire kialakultak vagy kialakulatlanak egyébként.
Hogyan reagál erre a magyar politikum? Egyrészt itt a nemzetközi helyzetre, másrészt pedig arra, hogy lényegében az az állam, amiben ő azt gondolta, hogy ez létezik és stabil, az, ha jól értem, amit mondasz, arról pillanatok alatt derül ki, hogy ez egyáltalán nem az.
Itt több lehetőség merül föl, de alapvetően azért azt lehet mondani, hogy 18 végéig nagyjából Károlyi az az ember, akibe így a bizalmukat helyezik. Egyébként nem csak a polgári radikálisok vagy a függetlenség, az ő függetlenségi pártjához tartozók, hanem akár ugye a hagyományos politikai elithez tartozók. Tehát egy Bethlen István vagy egy Teleki Pál is, Teleki ráadásul személyesen jó viszonyban van Károlyival, ott vannak egymás esküvőjén, ugyanaz a francia nyelvtanáruk van, együtt vannak a Király Magyar Automobilklubban, tehát hogy elég jó személyes viszonyban is vannak. De még ugye Andrássy Gyula is, aki ugye az apósa, tehát ifjabb Andrássy Gyula az apósa Károlyi Mihálynak, akiben nagyon sok konfliktusa van, de hát végülis látszik, hogy az Andrássy család különböző naplóiból, hogy azt mondják, hogy jó, hát ez a Mihály kicsit bolondos fiú, meg néha hülyeségeket beszél, meg borzalmas barátai vannak, tehát ez elhangzik, hogy ott a Jászi, meg úristen szociáldemokraták, de hogy, hát de most ő a helyzet embere. Tehát akkor most nekünk a Mihályt kell támogatni. Aztán persze kiderül, hogy Mihály nem feltétlenül alkalmas erre, és a reflexióhoz, tehát a Károlyi féle kínálat, az a wilsonizmus. Van egy aurája, tehát azt mondja, hogy én voltam mindig is a francia barát politikus. Jó francia kapcsolatokkal, ugye, tehát ő találkozott már 14 előtt Poincaré francia köztársasági elnökkel. 14-ben őt egy Amerikából jövő, Franciaországba érkező hajón rövid időre internálják is Franciaországba, és aztán elengedik, hazaengedik, mondjuk becsületszavát adja, hogy nem harcol Franciaország ellen, aztán persze harcol, de az imázsa és a politikus társainak egy része, tehát mondjuk az ő függetlenségi pártjának az egyes képviselői, most nem akarok neveket terhenni senki, de mondjuk Lovászi Márton meg mások, frankofil politikusnak számítanak. És az üzenet az az, hogy mi wilsonisták vagyunk, hiszünk a wilsoni elvekben, egyébként pedig francia barátok vagyunk, leszámolunk a 18 előtti Magyarországot, de alapvetően mi egy integer Magyarországban gondolkodunk, és a mi politikai érdemeink majd Párizsban jó szolgálatot tesznek. Aztán nagyon hamar kiderül, hogy nem fognak jó szolgálatot tenni, nem fogják elismerni a kormányát, és hogy tulajdonképpen a wilsonizmusról, amit Magyarországon wilsonizmusnak gondolnak, népek önrendelkezésének hasonlókról, arról az álláspontról már lefaroltak a szövetségesek. Nyilván a franciák soha nem rajongtak a wilsoni pontokért. Az olaszok hallani is akartak, tehát az, hogy önrendelkezés, micsoda hülyeség ez, mert ugye akkor az adriai területek megszerzéssel kapcsolatban lettek volna problémák, hát ott élt ugyan olasz lakosság, de messze nem többségi, tehát ott önrendelkezésről van szó, akkor nincs olasz Adria, mert nincs, mert többen vannak a szlávok, mármint a horvátok. Tehát senki nem rajongott érte igazán, tehát amikor a monarchia végnapjaiban a monarchia tesz egy békeajánlatot a wilsoni elvek alapján, az Egyesült Államok felé, akkor Lansing külügyminiszter mondja, hogy azok már nem úgy érvényesek. Maga a Wilson is kiegészítette, stb. Meg itt most már ilyen alapon nem fogunk tárgyalni. Tehát már a szövetségesek bizonyos értelemben lefarolnak, az Antant lefarol a Wilsonizmusról, akármit is jelentsen ez. A magyar politikai elit pedig befelé még ezt kommunikálja, hogy itt majd a wilsoni elvek meg fognak oldani. Mármint a Károly körül, tehát akik a hatalomba jutnak, ezt kommunikálja. És mondom, 18 végéig úgy néz ki, hogy akkor ez működik, vagy legalábbis hát, ha nem is hisszük el, de azért támogassuk Károlyit, mert ő a helyzet embere. Ugye maga Tisza is halála előtt gyakorlatilag belenyugszik abba, hogy hát akkor jöjjön Károlyi, írja Rákosi Jenő a Budapesti Hírlapban, ugye, aki messze nem volt Károlyi híve. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy oké, akkor legyen Károlyi, és akkor 18 végére kiderült, tehát azzal, hogy Kolozsvárt, Kassát, Pozsonyt elfoglalják az utódállamok, kiderül, hogy ez nem működik. Meg Károlyt itt egy Budapestre delegált francia alezredes csicskáztatja gyakorlatilag, ugye ez VIX francia katonai misszió vezetője. És akkor elindul egy politikai szétbomlás, tehát egyfelől függetlenségek egy része is, de a korábbi politikai elit elkezd maga is szervezkedni, ez lesz majd Bethlennek a Nemzeti Egyesülés pártja, azt hiszem, amit 19-ben már a jövendőbeni választásokra készül elkezdenek szervezni. A kormány nagyon erősen balra tolódik, főleg a szociáldemokraták nyomás alatt, mert a szociáldemokraták az egyetlenek, akik úgy néz ki, hogy van tömegbázisuk. A független, Károlyféle függetlenségi, ez egy klasszikus klubpárt, tehát az helyben 8-10 helyi potentát meg értelmiségi alkotja, de ők nem fognak tudni tömegtüntetéseket szervezni, meg hasonlókat. A szociáldemokrata pártnak van egy szakszervezeti bázisa, van a fogyasztási szövetkezete és a többi, tehát hogy van egy kiterjedt hálója, ami főleg a fővárosban és a nagyvárosokban érződik, de mégiscsak létezik. És ennek hatása alatt nyilván elkezd balra tolódni a kormánypolitika is, és Károly meg egy ilyen légüres térbe kerül az egész. Amúgy sebb volt, azt gondolom, most teljesen fölösleges dolog volna így 100 év elteltével egy Károlyi bashing, vagy hogy most utána nem volt valószínűleg egy olyan politikai talentum, aki ezt a helyzetet kezelni tudta volna, de nem biztos, hogy mások kezelni tudták volna, hozzáteszem.
Itt az összeomlás kapcsán, meg 18 kapcsán beszéltünk a politikai elitről, meg a hadseregről, akik ezen kívül vannak, a maradék 90%-a lakosság, számukra mit jelent ez? Oda hogyan szivárog le Tiszának a mondata, a háborúnak a vége, mit hoz ez a lakosság számára?
Tisza mondata leszivárog, tehát Tisza tényleg egy olyan erős jelkép, és valóban egy óriási politikus volt egyébként a magyar politikai átlagnál, szélesebb látókörrel, teoretikusabb gondolkodással, tehát az ott leszivárog. Ugye azért azt kell látni, hogy a háborúban mindenkinek elege van, még úgy is, hogy egyébként Magyarországot, már most a Magyar Királyság területét, a háború úgy nem viseli meg, mint mondjuk Franciaországot, ahol az ország északi felét elfoglalják, vagy Szerbiát, vagy Romániát. Tehát, hogy nincsenek az Erdély betörés kivételével, meg a 14-15-ös északkeleti orosz betörés kivételével, ami azért nem több magyar területekre történik, a magyar lakosság jelentős részének nincs háborús élménye. Persze látják a sebesült szállító vonatokat, meg jegyrendszer van, de érdekes módon a magyar, ezt nem szokták hangsúlyozni, de a magyar közellátási rendszer, az legalábbis 1916-17-ig bizonyos értelemben jobban működik, mint a német. Még a birodalom osztrák részéhez képest is jobban működik, és ez egy állandó feszültség a magyar és az osztrák politikai elit között, hogy hát Bécsből kiabálnak, hogy adjatok még gabonát, és például Tiszának ugye a kiadott levelezésében vannak ilyen nagyon tanúságos levelek, amik arról szólnak, hogy szó sem lehet róla, nekünk a magyar lakosság ellátása az első. De azért 17-re ez elég komolyan megrendül, és 18 elején már vannak éjséglázadások, tüntetések, akár olyanok, hogy elindulnak ilyen, tehát az, hogy a majdhogy napok óta a sorban álló nők föllázadnak, és akkor nem tudom én, elmennek és megverik a főszolgabírót, tehát, vagy a kenyérüzlet előtt sorban álló nők, hogyha nem a jegyrendszer ellenére nem kapják meg azt a élelmiszermennyiséget, ami elvárt. Tehát, hogy egyre hangsúlyosabb a közellátásnak a tönkremenetele. Ugye ez tetézi az, hogy a 1918-ban az osztrák-magyar hadsereg jelentős része már a hátországban van, mégpedig azért, mert ilyen kvázi megszállói, meg rekvirálói feladatokat kell ellátnia. Tehát az, hogy az egyébként nem túl jó termést be lehessen takarítani, és központilag újra lehessen osztani, az katonai felügyelet kell. És ezek ilyen hátországban állomásozó alakulatokra, tehát ha jól emlékszem, az osztrák-magyar monarchia második legnagyobb alakulata, vagy második legnagyobb hadseregteste az olasz front után, az a hátország, ahol mindenféle ilyen betakarítási, meg főleg rekvirálási feladatokban kell részt venniük. Tehát, hogy van egy romló közellátás, ugye ehhez rá tevődik majd 18 őszén a spanyol nátha, ugye eleve is leromlott állapotú emberek körében a betegségek sokkal gyakoribbak. De a spanyol nátha, ugye, ami egy nagyon fura betegség, ugye most a koronavírus járvány kapcsán sokat beszéltünk róla, egy olyan ehhez hasonló pandémia volt valószínűleg, tehát a Covid-hoz hasonló pandémia volt. Gyógyszer nem volt rá, teljesen rejtélyesen tűnt föl. Bizonyos értelemben hiszterizálta az embereket, pont azért, mert nem lehetett igazán gyógyítani. Voltak mindenféle tippek, hogy nem tudom, petróleummal kell kenegetni, és akkor petróleum ára fölment, elkezdtek üzérkedni vele bizonyos gyógyszerekkel, vagy olyan szerek, amikről azt gondolták, hogy gyógyítják a koronavírust, elindult egyfajta ilyen kuruzslás, kialakult egy hisztéria, tehát hogy a villamoson, akkor ugye itt a maszkordás körül is, tehát hogy mind ismerős problémák. Magyarországon relatíve nem halnak bele olyan nagyon sokan, de nagyon sokan átesnek rajta, és nem lehet tudni ugye, hogy mitől. Ugye itt az ismert áldozatok között Kafka Margit írónőtől, meg a fiától kezdve, Tisza István fiáig, és egyébként a Pannonhalmi főapátig nagyon sokan meghalnak, úgymond híres emberek is a spanyol nátrában, és valószínűleg Adi maga is, nyilván számtalan más baja volt, de hogy ennek a szövődményeibe halt bele. Tehát, hogy vannak betegségek, vannak közellátási problémák. És akkor ugye 18 októberétől pedig az ország belső részén megjelennek menekültek. Először kétféle menekült jön az ország belső részére, ezek a vasutasok, főleg Horvátország, Boszniából, Fiuméből százával jelennek meg a magyar vasutasok, mondjuk Gyékényesnél, Csurgón, Pécsen, mert elűzik őket. Tehát 18 októberében ugye ilyen néplázadások törnek ki ezeken a területeken, és hát ki lesz az első számú célpont, ki reprezentálja a magyar államot, hát a vasút, és akkor őket elkergetik.
Bocsánat, itt azért mellette gondolom, hivatali dolgozók, állami gazgatásban dolgozók is, vagy ők később?
Igen, ők később, illetve úgy, tehát a... Akik még nagy tömegben, tehát az első menekültek, azok pedig községi, tehát jegyzők, klasszikusan a jegyzők, tehát erre külön kormánybiztosság áll fel. Ugye a jegyző az, aki ma is gyakorlatilag az államhatalom helyi leágazása egy településen. És ő az, akit nem választanak például, tehát őt kinevezik, ellentétben mondjuk egy községi bíróval. És hát a jegyzőknek ugye volt 3-4 olyan feladatuk a háború alatt, ami nem tette őket népszerűvé, és ha valaki ezt nem intézte intelligensen, akkor nyilván megutáltatta magát. Tehát ők rendelkeztek a rekvirálásokról, rendelkeztek a hadisegélyek elosztásáról, és rendelkeztek a hadkötelesekről, tehát hogy ki vonuljon be és ki nem. Ami ugye egy kis településen az egy kulcskérdés. És hogyha valaki ezt korrupta, nem jól, vagy csak egyszer rossz modorral csinálta, akkor hát az látszik, hogy 18 októberében elkezdik mindenütt elzavarni a jegyzőket. A becslések szerint Magyarország 3200 jegyzői hivatalából, és itt nem csak a jegyző, tehát ott akkor írnokok vannak mellette, meg aljegyző, meg mit tudom, tehát ez nem egy emberről szól. 3200 jegyzői hivatal volt Magyarországon a korszakban, ennek az egyharmadából elkergették a helyi lakosok általában a jegyzőket. Külön kormánybiztosság jön létre a belügyminisztériumban egyébként, mert 18-ban a menekült jegyzők és községi alkalmazottak ellátása, és megpróbálnak legózni és áthelyezni őket. Ez is egy halatlan érdekes történet, de bizonyos értelemben mellékszel. Tehát, hogy nagyon sok embernek ugye az lesz a benyomása, rövidre fogva, hogy Magyarországra a háború, az a háború után jön el. Tehát, hogy 18, ugye addig nem volt megszállás, és most hirtelen megjelenik az erőszak. Egyrészt hazajönnek a katonák, nem is feltétlenül a legmesszebbről jövők, hanem a rendbontások jelentős része 18 novemberében az ezek a bizonyos hátországban lévő alakulatokból, akik hamarabb érnek haza a faluban, akkor előveszik a jegyzőt, föltörik a szatócsboltot, földújják az úriát vagy kastélyt, hogyha van a faluban, ráteszik a kezüket a katonai raktárakra, stb. És ezek nagyon komoly fegyveres konfliktusok. Több ezer halálos áldozattal egyébként, tehát a rendbontás és a rendcsinálásban 18 november-decemberében becslések szerint 3-5 ezer ember hal meg Magyarországon ilyen típusú konfliktusokban. Tehát ez több, mint a, csak hogy arányítsuk, ez több, mint az úgynevezett vörös és az úgynevezett fehér terrornak a halálos áldozatainak a száma. Tehát, hogy itt egy nagyon jelentős számról van szó. És aztán a kormánynak egyébként valamennyien sikerül ezt helyrehozni. Tehát úgy tűnik, hogy ezek jó, nyilván a rendelkezés álló terület is csökken, meg vonulnak be az utódállami hadseregek. De a megmaradt ország területen azért nagyjából 18 december, januárjára az ilyen típusú rendbontásnak sikerül elejét venni, de ettől még a közellátási helyzet egyre romlik. Egyébként, tehát ennek úgy szerepe van például a Tamás köztársaság hatalomra jutásában is. És még egy nagyon fontos dolog, és aztán tényleg ez egy utolsó szempont, a nők szerepe. A férfiak, hát ha csak nincs valami fölmentésük, fronton vannak, vagy halottak, vagy hadifoglyok, vagy a hadseregben szolgálnak. Tehát nagyon sok esetben azt látjuk, akár ilyen emlékiratokban, aki ebbe az időben volt kamasz, most hogy más nem mondjuk Németh László, ugye az író, akinek az édesapja akkor Szibériában hadifoglyok. És nyilván a nőknek kell nem csak, hogy vezetniük kell a háztartást, ami egy tradicionális szerep, hanem itt egy nagyon elképesztő mennyiségű feladat hárul rájuk a közellátáson túl, hogy akkor, hogy meneküljünk, vagy ne meneküljünk, ugye, eleve. Ha olyan helyen vannak, hogy ahova mondjuk bevonul a csehszlovák, vagy a román hadsereg. Elmenjünk, ne menjünk, ki szervezi ezt meg? Kocsit kell szerezni, rakodókat kell szerezni, olyan feladatokkal kell foglalkozniuk, amikkel korábban nem. Vagy ha van egy megszálló hadsereg, úgy itt fölvetődik a háborús erőszak, akár a nemi erőszak kérdés, ami van. Nagyon keveset beszélünk róla, de vannak róla források. Tehát tudjuk, hogy a megszálló hadseregek követtek el nemi erőszak eseteket. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon összetett feladat hárul a nőkre, meg nagyon sokszor ilyen kamasz vagy kiskamasz gyerekekre. Hát ugye József Attila, nyilván egy másik történet, az ő apja nem a fronton van, hanem eleve Csonka családban van, de hát ő is jár, ugye ezt aztán versbe is megírja, vidékre batyúzni. Tehát a vonattetőkön ülnek az emberek, és nem tudom én, megpróbálják eladni a nem tudom én mit, a fali órát cserébe tojásért, meg hasonlókért. De a városok közellátása az egy kulcskérdés a korszakban, ami nem lett eddig eléggé hangsúlyozva. Azt hiszem a történeti feldolgozásokban most Bódi Zsombornak vannak abszolút úttörő feltárásai erről, tehát ezeket érdemes elolvasni, hogy itt ez is egy kulcskérdés. Tehát mondom, közellátás, háborús erőszak, nők szerepe, És közben tényleg egy utolsó gondolat, ugye, ha megnézzük, és ezt kicsit el szoktuk hanyagolni, a 18-as, tehát a Károly-féle, vagy őszi rózsás forradalom, vagy polgári demokratikus, kinek hogy tetszik, forradalomnak a történései közepette. A minta, ha megnézzük, az 48. Tehát ugye mindenki emlékszik a fotókra, hogy előcibálják az öreg honvédeket, az utolsó kettőt, még a honvéd menhelyről, a 48-as honvédeket, akik ilyen 90 környékén járó öreg bácsikák, és akkor ott állnak a köztársaság kikiáltásakor november 16-án a parlament lépcsőjén, ott is, ők is ott vannak, ugye a hősök terén eltávolítják a Habsburg uralkodók szobrait a félkörívből, tehát nem is tudom, Mária Terézia, meg nem tudom kinek a szobrai vannak, ott azt leszedik ebben a korszakban. Tehát, hogy van egy ilyen 48 újrajátszása az egész történetnek, elbeszélésük, végre megszabadultunk a Habsburg háztól, stb. Csak aztán az egész egy olyan irányt vesz, ami nagyon hamar elvezet a tanácsköztársasághoz bizonyos értelemben. De maga az alaphangulata nagyon sokszor az egy ilyen, na, most elérjük azt, ami 48-ban nem ment.
Akkor tehát azt hiszem, hogy körbejártuk 1918-at is azt, hogy miért az összeomlás éve ez egyrészt a monarchia szempontjából, másrészt pedig hát az ország szempontjából a lakosság is ezt érzékelhette. Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod Facebookon, valamint YouTube-on. Hogyha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld a beszélgetést, hogy minél többekhez eljussunk. Balázs, hozzád pedig az záró kérdésem az, hogy van-e valami itt 1918 végén, ami így reményt adhat? Ez a 48-as köztársaság irány az, ami a konszolidáció reményét hordozhatja esetleg?
Hát ez ugye az a probléma, hogy nagyon hamar kiderült róla, hogy ez nem fog menni. Tehát tőlem nagyon sokszor kérdezték, akár még lengyel kollégák is, hogy de hát függetlenek lettetek végre az osztrák-magyar monarchiát, tehát nem csodálatos dolog ez? És hát ugye magyar szempontból ez azért tök máshogy néz ki. Tehát, hogy ugye itt van egy nagyon-nagyon erős magyar ezeréves királyság, ami mindig is létezett ilyen vagy olyan jogi konstrukcióban, és ez most összeomlik. És ezt az élmény nem pótolja az, hogy úgymond függetlenek lettünk. Tehát van egy pillanat, vagy logikusan lehetne azt gondolni, hogy igen, ez a függetlenség megszerzése, ez bizonyos értelemben kárpótlás nyújt, de közben olyan mértékű a vesztesség ezzel szemben, konkrétan mondjuk a területveszteség, hogy ezt a magyar köztudatban ezt nem igazán váltotta ki, és most nem firtatom azt, hogy ez egy csinált trauma, tehát hogy így beleszugerálták az emberekbe, vagy ezt valóban sokan így élték meg. Ami előre mutató lehet, hogy azért fölbukkannak a modernitásnak olyan elemei, amik bizonyos értelemben a mai napig velünk vannak. És ezt nem érdemként kell, tehát hogy mondjam, ha beletesszük a képzetben mérleg serpenyőjébe, hogy akkor miért többet az, hogy a női emancipáció, amit a háború hozott magával, vagy Trianon, nyilván a kettő nem feltétlenül van egyensúlyban egymással, de azért látszik, hogy egy olyan új társadalom működésének olyan új szempontjai vetődtek föl, amelyek megelőlegeznek egy modern államot. Most itt ugye a nők szerepét említettem, de akár a szociálpolitika. Tehát, hogy korábban azért elindul arról egy gondolkodás legalább ilyen vagy olyan módon, hogy az államnak gondoskodnia kell az állampolgárairól, nyugdíj, egészségbiztosítás, stb. Szempontjából. És erre ugye választójog, tehát nagyon hamar kiderül, ugye, hogy a nőknek is választójogot kell adni. Ugye Károlyék is, de aztán az első nemzetgyűlési választásokon elképesztő mértékben kiszélesítik a választójogot. Ugye nők is szavazhatnak 1920-ban Magyarországon, sőt női parlamenti képviselő, ugye Slakna Margit bejut a parlamentbe mondjuk, hogy más nem mondjuk Franciaországban 1945-ig a nők nem szavazhattak. Tehát, hogy itt van egyfajta előrelépés, más síkon jelenik meg, tehát, hogy ez a mondjuk a társadalmi modernitás irányába hat. Az, hogy Magyarország területek, és ezen belül, ami különösen fájdalmas, hogy magyar nemzetiségűeket veszít el, az nyilván egy tragikus esemény, ott nagyon nehéz előremutató dolgokat találni tulajdonképpen. De vannak, mondom, olyan jelenségek, amik mondjuk így, ha nem is előremutatóak, de figyelemre méltóak ebből a szempontból.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetés gondolkodást 1918-20 időszakáról. Ablonczi Balázs, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.